hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mint életnek urát, aki feltámadtál és élsz. Magasztalunk téged, mint megváltónkat és személyes életünk urát. Köszönjük ezt az alkalmat is, hogy itt lehetünk, és szólhatunk te hozzád, találkozhatunk veled. Szólhat a te igéd, ami lelkünknek a tápláléka, ami lámpás a mi lábainkhoz, hogy lássuk, hogy merre és hogyan kell járjunk ebben az életben. Kérünk, hogy légy te is közöttünk, és áld meg ezt az alkalmat. Buzdítsad szívünket, éreztesd jelenlétedet mindnyájunkkal, hogy mindnyájan dicsőítsünk, magasztaljunk téged, szavainkkal is, de nem csak szavunkkal, hanem egész életünkkel, érzületünkkel, gondolatainkkal, cselekedeteinkkel. Amen.
Amen.
Dicsőítettük az Úr Jézus Krisztust, aki Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Most pedig hallgassuk meg az ő szavát, az ő beszédét, szívünkbe, hódolattal állva előtte, mint akik készek vagyunk meghallgatni és megcselekedni az ő igéjét. Máté evangéliuma 20. fejezetéből olvasunk, az első verstől a 16. versig. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 1 dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óratájba, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 11 óra körül, és délután 3 óratájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteredett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincelérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájba álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zugolódni kezdett, kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Tevésemben meg szeretnék osztani a testvérekkel egy-két gondolatot, amit megértettem ebből a felolvasott példázatból. Ahogy tanulmányoztam ezt az igerészt, egy jelenet jutott eszembe, amikor hát még régebben egy-egy cukorkát adtam az unokahúgaimnak, és az egyik őjük nagyon örült, viszont a másikon látszott, hogy valamiért nem elégedett. És hát megkérdeztem, hogy mi is az oka az ugolódásának, és hamar megkaptam a választ, hogy neki még egy cukorka kell, mert a testvérének már adtam egy cukorkát egy nappal azelőtt. És hát erről jutott eszembe az, hogy lehet, hogy mi felnőttek is, még ha nem is ilyen őszintén nyilvánítjuk ide, néha felütheti a gondolatunk, gondolatunkba a fejét a zúgolódás, hogy bezzeg annak a másik személynek talán jobb a munkahelye, vagy nagyobb a fizetése, jobb az autója, vagy szebb a külseje, vagy szerintem a Jóisten őt jobban megáldotta. De láthatjuk ebből a példázatból is, hogy a Jóisten nem az érdemeink szerint fizet, és nem mi szabjuk meg azt, hogy tulajdonképpen mennyit is kellő nekünk adjon. Bizonyságtevésekben sokszor hallottuk azt, hogy az emberek elmondták, hogy bárcsak hamarabb átadták volna az életüket az Úr Jézusnak. És ez lehet egy figyelmeztetés számunkra, itt összevetve ezzel a példázattal is, hogyha ezeket az apostoli időket nézzük, amikor ugye a Biblia is íródott talán, ezt ha viszonyítjuk, akkor mi talán azoknak a csoportjába tartozunk, akik a legkésőbb csatlakoztak a munkához. És hogyha így nézzük a dolgokat, akkor egyértelmű, hogy talán ma, vagy holnap után nem lehet tudni, le fog járni ez a nagy munkanap, le fog járni az életünk is. Ezért nagyon fontos, hogy elfogadjuk azt a hívást, ami itt ebben az igerészben is így refrénszerűen visszatér, többször megismétlődik, menjetek ti is a szőlőbe, menjetek ti is a szőlőbe. A Jóisten ma is hívogat, és ő nem mond le azokról a személyekről sem, akikkel talán mi már szóba se állunk. És úgy láttuk, hogy úgy olvastuk itt, hogy sokan ott tétlenül áldogáltak. Hát ebből én azt értettem meg, hogy a Jóisten az életcél nélkül, vagy életcél nélkül bolyongó embereket, tétlenül álló embereket is hívja, és munkát bíz rájuk, sőt, még fizetséget is ígér nekik. És ezt tapasztaltam meg én is, amikor 20 éves koromban átadhattam az életemet a Jóistennek, hogy azóta már nem kell féljek a jövő miatt, nem kell féljek attól, hogy vajon mit is tartogat számomra a jövő. Életcélt kaptam azáltal, hogy a Jóisten elém tárta az üdvösséget, az örök életet, ami hát nem fizetség, egy ajándék azoknak, akik kitartanak ebben a nagy munkában. És szeretném hát bátorítani a testvéreket, hogy legyünk hálásak azért, hogy a Jóisten minket is tétlen emberekből elhívottaká tett, és feladatot bízott ránk. És hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor bizony meg is kaphatjuk a jutalmat, az örök életet. És lehet ez egy ima téma is, hogy akik még nem fogadták el ezt a hívást, azok minél hamarabb engedhessenek a Jóistennek, és beálljanak az ő nagy munkájába. Ezt kívánom a testvéreknek is, és magamnak is. Amen. Kérnénk szépen az énekkar szolgálatát.
Oh, God. Az ismerős mindenki előtt, és többször hallottuk azt, hogy a Biblia az olyan, mint egy tükör, hogy megláthatjuk benne magunkat. A tegnapi nap folyamán Nagyváradon voltunk egy konferencián, ahol a Bibliát úgy tekintettük, mint egy ablakot. Egy ablakot, amin keresztül látjuk a világot. Egy ablakot, ami változtatja a szemléletünket a világgal kapcsolatosan. Mert vannak más ablakok is. Alakítja a világ is a mi látásunkat. De milyen jó lenne, ha valóban ablak lenne a Biblia számomra. Hadd mondjak csak egy rövid példát ehhez. Az előbb már Dávid említette a megelégedéssel kapcsolatosan. Ha a világ szemszögéből nézzük, akkor az élet olyan, mint egy utazás. És a vonatnak a neve az pedig az, hogy még többet, kell még. És az állomásnak a nevét valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy megelégedés. Csak hogy arra az állomásra nem jutunk el, mert mindig lesz valami több, ami után vágyjak. De ha a Biblián keresztül látom az életet, akkor azt látom, hogy a vonatnak a neve a megelégedés, és az érkezés pedig a mennyország. Jó volt ezekről a dolgokról beszélgetni a tegnapi nap folyamán, és nagyon megragadott egy bizonyságtevés. Az illető elmondta, hogy sokszor nem is vesszük észre azt, hogy az embereknek kell Krisztus, még ők sem tudják. De ha mi szívünk tele van, akkor ráébrednek arra, hogy éhesek az Úr Jézusra. Szeretnék így járni ebben a világban, már csak azért is, mert a mai igénk is erről szól, nem? Isten szántóföldjén munkálkodni. És Isten nem egy új munkahelyet akar a nyakunkba sózni, hanem hogy ott a helyünkön őt képviseljük. De ha nekem egy kicsi Krisztusom van, akkor azt a kicsi Krisztust tudom vinni csak ott, ahol vagyok. A munkahelyemen, az iskolában. Ha hatalmas Krisztusom van, akkor azt tudom magammal vinni. És az az imádságom, hogy a Biblia Krisztusa legyen az enyém. Az a hatalmas Krisztus tudjam bemutatni ott, ahol vagyok. Nagyon frappáns kis verset találtam Füle Lajostól, aki éppen erről a szántóföldről és ezekről a munkásokról írt, amit ma felolvastunk. Munkanélküliek Isten szántóföldjén nincsenek. De munkakerülők vannak, bizony. Az aratnivaló több és több évről évre, s kevés az arató, kevés nagyon. Munkanélküli nem lehetek. De munkakerülő ne legyek. Legyek hűséges munkása Istennek. Még a fülemben cseng Floyd Parker testvérnek az ige hirdetése, még nem volt kész az imaház felújítása, és ott fent találkoztunk a másik teremben, és biztos a testvérek is emlékeznek rá, amikor Péter megkérdezte János, az Úr Jézustól, hogy vele mi lesz, és ebből az igéből prédikált, hogy neked mi között hozzá, te kövess engem. És ha jutalomra gondolok, akkor a jutalom már itt a mennyben, itt a földön az enyém, hogy az Úr Jézust követem. És mi közöm hozzá, hogy az Úr Jézus kinek mit ad? Az én dolgom az, hogy kövessem őt. És hadd bíztassam magamat, és hadd bíztassam a testvéreket arra, hogy legyünk hűségesek ebben a munkában. Amen.
Hadd mondjam el a testvéreimnek, hisz többen meg. Országnak az észak-nyugati részén voltunk Kemencén, ha valaki hallott erről a helységről. Barta testvérnőnek a húga lakik ott, családjával együtt, és Barta testvérnőnek a húgát temettük el. 66 éves korában elment családjai szerettei köréből. Nagyon jó volt megtapasztalni, szomorú esemény egy-egy temetés. De mégis olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy olyan rideg környezetben az emberek mégis nagyon vágytak valami után. Ennyi embert ritkán láttam temetésen. megmozdult a falu. Rengetegen eljöttek a temetésre, és hangzott az ige, az élő ige. Budapestről, Szokolyáról, innen-onnan érkeztek testvérek, úgyhogy még egy kis énekkart is összehoztunk. Tudtunk énekelni. Csodálkoztak ezek az emberek, mert eddig még ilyet nem hallottak. Istennek a neve megdicsőült abban a községben. És azt nem mondjam, amire testvéreink se számítottak, ezek az emberek, akik olyan kemények másképpen, de úgy odaálltak a család mellé. Amiben csak tudtak, mindenben segítségükre voltak. És aztán a végén pedig megtelt az imaterem, oda mentünk vissza az imateremhez, ott megkínáltak mindenkit, aki csak eljött oda, rengetegen eljöttek, és vágytak Krisztus után. A kérdés az, testvérnünk ebben a faluban igazi gyertyaláng volt, gyertyafény. Világított. Nagyon szerették. A kérdés az, hogy én ahol vagyok, abban a környezetben kívánatos az életem az emberek számára. Sokféleképpen lehet leélni életünket. De olyan jó, hogyha úgy élem le, hogy az életem kívánatos legyen mások számára is. És az én életem által megdicsőjön az én drága megváltóm, az Úr Jézus Krisztus. És ha ez így lesz, akkor igazán áldás lesz életem és életünk. Thank you.
Kérnék szépen az énekkar részéről egy szolgálatot.
Jöjjön már a szövő, jöjj, nincsen mások idő, jöjj csak ő, mert a munkás kevés, ő a hér, mikor munkád jutalmáért vár a vér. Oly sok munka végezetlen és terejárt vár, sok vesző még megmetszetlen tizenegyre jár, elég úgy nem hoz gyümölcsöt, mint az atya vár. Jöjj velünk a szőlőbe, oda künne áll.
Jöjjök, lélekőjök, még van idő.
Példázatot olvastunk fel ezen a délutánon, amit az Úr Jézus Krisztus mondott a tanítványainak. A fejezett felosztások miatt lehet, hogy nem vesszük észre, hogy mennyire szorosan kapcsolódik ez a példázat a 19. versben leírtakhoz, de most hadd figyeljük meg ezt a kérdést egy kicsit jobban. Az történt, hogy egy gazdag ember és egy jóvallásos ember jött az Úr Jézus Krisztushoz, akinek az az egy fogyatkozása volt, hogy nagyon hozzánőtt a szíve az anyagi javaihoz, és az Úr Jézus azt mondta neki, menj el, oszd szét a vagyonodat, és akkor lesz kincsed a mennybe. És ez megszomorodva ment el, nem osztotta szét a vagyonát, és ezt meglátták a tanítványok. És azt mondja az Úr Jézus erre, milyen nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. Ez megdöbbentette a tanítványokat, mert úgy gondolták, hogy ha Izraelből egyáltalán valakik üdvözülnek, akkor biztos ez a gazdag ifjú és jó vallásos ember is beletartozik. És akkor Péter felteszi a kérdést, Uram, hogy lesz ez? Mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székében, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit, az én nevemért, százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. És amiután az Úr Jézus elmondja a szőlőmunkásokról szóló példázatát, így fejezi be a mondani valóját. Így lesz az utolsókból elsők, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Mintha az egész példázat lényegében azt a kérdést tárgyalná, hogy hát mi jutalma lesz a tanítványoknak? Uram, mi mindent elhagytunk. Mi lesz ebből nekünk a hasznunk? Milyen jutalom fog reánk várni? És ez a példázat, testvéreim, válaszol erre a kérdésre, és arról szól, hogy hogyan kell megérteni a jutalom kérdését Isten királyságában. Az Úr Jézus elmond egy példázatot, ismerjük a példázatot, az előbb hallottuk. Volt egy gazda, és figyelem, azt mondja itt az igében, hasonló a mennyek országa a gazdához. Nem a szőlőmunkásokhoz, nem a munkához, hanem hasonlít Istennek az országa a gazdához. Isten országa jutalommal kapcsolatban, a tanítványok megbecsülésével, a tanítványok érdemeivel kapcsolatban hasonlít ehhez a gazdához. Mintha csak azt mondaná az Úr Jézus, hogy a jutalom kérdése nem elsődleges szempont a tanítvány számára, hanem az elsődleges szempont az, hogy ki küldte, hogy kinek szolgál. Az elsődleges szempont az Úr, a gazda, akit szolgál. Amikor ez a gazda kimegy a piacra, ahol a napszámosokat szokták megfogadni, kora reggel megy ki, hisz szezon munkára kellett a munkaerőt felfogadni, lehet, hogy éppen szőlőszedés volt, reggel korán kimegy, ahova kiszoktak állni a munkások, akik egyik napról a másikra éltek, munkaeszközeiket viszik magukkal, és oda mentek azok, akik munkásokat akartak felfogadni. Reggel korán egy sor szolga kimegy. Majd az Úr arra jár, úgy 9 óra tájban, átfordítva, az új fordítás átfordítja már a mi időszámításunkra az időpontot. 9 órakor megint látja, hogy vannak olyanok, akik tétlenül ott állnak a piacon, mert senki se fogadta fel őket. Majd 12-kor és 3-kor. Ezek az időpontok mindig a napnak egy-egy szakát jelentik. A reggel, a délelőttöt, a délt, a délutánt. És majd legutoljára 5 órakor. 1 órával a munkanap befejezése után még elküld néhány munkást az ő szőlőjében. És amikor jön a jutalomosztás ideje, azok lesznek elől, akik eddig hátul voltak. Így lesznek az utolsókból első. Megkapják a jutalmukat. És a példázatnak, mintha egy ilyen forduló pontja lenne, nagyon szembetűnő ez belőle, mert amikor jönnek és megkapják a napi bért, 1 órát dolgoztak és megkapták a napi bért, és akik reggeltől ott voltak, azt mondja az Úr Jézus, hogy azt gondolták azok, akik reggel jöttek, hogy ők többet kapnak. És nem kaptak többet. És akkor azt mondja az Úr, hát nem vagyok igazságtalan, mert amit nektek ígértem, azt megadom. De én megtehetem azt, hogy azoknak is adjak annyit, mint nektek, akik kevesebbet dolgoztak. Mit mond ez a példázat tehát, testvéreim, a tanítványok jutalmáról? 3 igazságot szeretnék elmondani. Az első igazság az, hogy minden igazi tanítvány egyforma az Úr Jézus Krisztus számára. Mindenki megkapta a jutalmát. Nem számít az, hogy mikor jöttünk Istenhez, mikor álltunk be a munkába. Az Úr Jézus előtt ugyanolyan drágák vagyunk, olyan értékesek vagyunk, olyan értékes a munkánk, hogyha dolgozunk és szolgálunk neki. Ő nem tesz különbséget. Ő ugyanúgy szereti azokat is, akik délután jöttek, vagy az életük végén jöttek, vagy az életük közepén jöttek. Az Úr Jézus nem ebből a hatékonyság szempontjából nézi a dolgokat, ahogy az üzletemberek nézi. Nem abból nézi, hogy ki dolgozott többet, ki dolgozott kevesebbet, és e szerint lenne neki kedves, és aki többet dolgozott, az drágább, az közelebb van hozzá, az gyere, közelebb kerülsz hozzám, az én barátom vagy, aki kevesebbet, hát szegény eltilkozott az idejét és az életét, és akkor őt is elfogadjuk, de nem éppen úgy, mint titeket. Isten országában nincsen ilyen. A gyülekezetben néha van. A gyülekezetben néha jobban becsülik azt, aki korábban kezdte a munkát fiatal korába. A világnak a gondolkozása néha becsúszik a gyülekezeti életbe. Jobban becsülik azt, mint aki később jött, mert hasznosabb, mert több munkát tud kifejteni, de ez az Úrnál nem így van. Nem számít, hogy mikor jöttünk az Istenhez, az Úr Jézus Krisztus számára minden tanítvány egyforma kedves, egyformán szereti. És legyen ez bátorítás és biztatás azoknak, akik később jöttek. Örüljenek, hogy egy olyan úrhoz jöttek, aki nem nézi ezt, hogy eltékozoltad az életednek a nagy részét, és nagy idejét, és energiádat, és egészségedet. Ha most már megérkeztél az úrhoz, akkor ugyanúgy szeret téged, ugyanolyan kedvese vagy neki. Az se számít az úrnál, hogy milyen társadalmi vagy kulturális háttérből jövünk. Lehet, hogy a zsidók ezt úgy értették, ezt a példázatot, hogy hát őket előbb szólította az Isten. Ők már évezredek óta ki vannak választva, és a tanítványok is ebbe a gondolatba lehettek, és akik pogányok, hát azok is el vannak fogadva, de hát a pogányok azért csak pogányok. Azért csak nem olyanok, mint a zsidók. Hát hogy? Hát Isten népe vagyunk, több 1000 év óta, 1500, 1700 év óta, és hát ugyanúgy lenne a pogány is. És nem megmaradt ez a mentalitás még később is a keresztény gyülekezetben? Amikor a pogányokról úgy gondolták, hogy másodrendűek, amikor a pogányoknak először zsidóvá kell lenni, ugyanolyan kulturális háttérből kell jöjjenek, ugyanúgy elfogadják az egész zsidó csomagot, és azzal az egész zsidó csomaggal együtt jöjjenek, és Isten akkor megkegyelmez nekik, és akkor Isten meg fogja áldani őket, mert olyanok lesznek, mint mi. Nem számít. Istennél nem számított ez. Isten országában nincsen ilyen. Nincsen olyan, hogy valaki az első világországaiból jön, vagy a második, vagy a harmadik világországaiból. Istennél nem számít az, ha valaki szegény, vagy gazdag. Nem számít az, hogy valaki művelt, vagy nem művelt, olvasott, vagy nem olvasott, tudós, vagy tudatlan. Ő egyformán szeret mindenkit. És azt mondja mindenkinek, jár az én szőlőm. Az biztos, hogy nem mindenki egyforma sorba áll Isten szőlőjében, de nem az számít. Az se számít, hogy valaki kapál, vagy metsz, vagy ahogy Pál apostol mondja, az egyik plántál, a másik öntöz. Ami számít az, hogy Isten adja növekedést. Istenért dolgozunk, Istennek vagyunk elkötelezve. Őt szolgáljuk, ez számít. És ami történik a munkánk során, az se a mi érdemünk, hanem az, által Isten cselekszik, és övé a dicsőség. És hogyha Isten megáldja a kapálónak a munkáját, meg a metszőnek a munkáját, meg az öntözőnek a munkáját, nem az számít, hanem az, hogy növekedés van, és előre megy az Úr ügye, és a munkát elvégezték. Isten szolgálj. Az sem számít, testvéreim, hogy ki milyen érett, ki milyen vezető, elöljáró lelkületű. A tanítványok vitatkoztak azon, hogy ki nagyobb Istennek az országába.
És az Úr Jézus megmondta nekik, hogy ki nagyobb Istennek az országában. Ez időtájt lehetett ez a vita is, hogy ki nagyobb Istennek az országában. A furcsa helyzet az, hogy amikor Jézus megy meghalni a Golgotára az úton, Jeruzsálem felé, akkor a tanítványok ezen vitatkoznak, hogy én vagyok nagyobb, vagy te vagy nagyobb. Vagy ő a nagyobb, vagy a másik nagyobb. Péter, vagy János? És az Úr Jézus azt mondja, nem így legyen, ne így legyen közöttetek. Hanem aki nagy akar lenni, az legyen kicsi. Az ne is gondoljon arra, hogy nagy. Felejtsétek el ezt a fogalmat, hogy nagy vagy kicsi. Nem ez ilyen, nem ilyen fogalmakkal működik Istennek az országa. Uram, milyen jutalmunk lesz nekünk? És akkor az Úr Jézus elmondja, hogy milyen jutalmunk lesz. Isten nem személyválogató. A második gondolat, testvéreim, az, hogy Isten senkit sem kezel igazságtalanul. Mindenki megkapja a jutalmat. Isten igazságos. Isten igazságos, mert az ő természetében benne van az igazságosság. Ő nem tehet másképpen, mint ahogy a természete diktálja. Ő nem olyan, mint az emberek, hogy az érdeke, vagy a pillanatnyi személyekre tekint, és úgy kedvezzen az embereknek. Előtte nincsen, nem ilyen értékrend van, mint az emberek előtt. Ő igazságos. És ebben a példázatban is az igazságos gazda képe emelkedik ki, de azt látjuk, hogy az igazsága mellett egy másik tulajdonsága is van a gazdának. Mégpedig a kegyelem, az irgalom. Isten minden áldozatot, lemondást ismer, értékel, minden fáradozást értékel. Azt mondja itt az Úr Jézus a példázat előtti beszédében, hogy én tudok mindezekről. Ha valaki elhagy valamit, vagy lemond valamiről, én értem, az én országomért, az evangéliumért, 100 annyit fog kapni helyébe. Isten könyvelésében benne van minden. Még egy pohár víz sem veszti el a jutalmát. Isten igazságos. Ezért érdemes őt szolgálni. Megadja mindenkinek, megadja nekem is, megadja neked is a jutalmadat. De nem kell elfelejtenünk azt, testvéreim, hogy ez a jutalom kegyelem. Ez nem érdem szerint van. Mert aki megkapja, nem annyit kap, mint amennyit érdemel. Ha annyit kapna, az Úr Jézus azt mondaná, Péter, ha valaki elhagy helyettem valamit, vissza fogja kapni. De mit mond az Úr Jézus? 100 annyit fog kapni. Megsokszorozva fogja megkapni. És még az örök életet is megkapja. És az örök életben is benne van a jutalom. És már a földi életben is, a tanítványi életben is benne van a jutalom. Isten igazságos. Minden áldozatot ismer. Az emberek nem ismernek. Még akik legjobb indulattal vannak velünk szembe, még azok se tudják méltatni azt, amit teszünk, fáradozunk, és mi sem tudjuk másnak. Be kell ismerjük ezt a korlátozottságunkat. És sokszor egy szemüvegen keresztül nézzük társainkat, testvéreinket, és nem látjuk, nem értjük azt, hogy mennyit dolgozik, mennyit fárad az Úrért. De az Úrnál mindezek fel vannak jegyezve. Mindenki megkapja ezért a jutalmat. De azonban a tanítvány arra kell gondoljon, testvéreim, hogy az Úr szolgálata nem egy üzlet. És amikor szolgálunk, ez a példázat arra tanít bennünket, hogy nem mással összehasonlítva szolgáljuk az Urat, és a jutalmunkat nem úgy tekintjük. Hát az Úr neki is adott, mint ebben a példázatban előjött, hanem gondoljunk arra, hogy amit én kapok az Úrtól, amit mi kapunk az Úrtól, azt sem érdemeljük meg, az is egy kegyelem. A harmadik igazság az igéből, testvéreim, pedig az, hogy sok látszólag érdemtelen embert Isten jó szívűen kezel. akik csak egy órát dolgoztak, azok is kaptak. Azok is többet kaptak, mint amit érdemeltek. Mindenki többet kap, mint amit érdemel. De amikor egymásra nézzünk, és azt fogjuk látni, hogy az ő jutalma több, az ő helyzete jobb, őt jobban megáldotta az Isten. Mintha kedvezne az Isten. Én ott voltam reggeltől estig, és dolgoztam, és ha nem arra nézek, hogy én ezt Istenért tettem, az Úrért tettem, és a másik testvéremre nézek, aki talán nem dolgozott annyit, aki nem élt úgy, nem élte meg úgy az életét, a hívő életét, mint ahogy én gondolom, hogy kellett volna, vagy hogy én szerettem volna, vagy hogy én éltem meg, akkor keserűség lesz a szívembe. És azt gondolom, hogy én többet érdemlek. Én azt gondolom, hogy én többet fogok kapni. De testvérem, gondolj arra, hogy így is többet kaptál, mint amit érdemelsz. És adj hálát ezért. Dicsőítsed az Urat. És nézd meg, hasonlít Isten országa a gazdához. És milyen ez a gazda? Ez a gazda olyan, hogy van, akiket ő jónak lát, megajándékoz, fölötté. Nem azt nézi, hogy mennyit munkálkodott, hanem azt nézi, hogy ő milyen. A saját személyéből, a saját lényéből néz az emberekre, és megáld bennünket, és megáldja az embereket. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten országában nincs versengés, nincs önzés. Amikor a mennyországban leszünk, és látjuk azt, hogy Isten megáldott olyanokat, és ugyanabban a boldogságban részesített, mint minket, akkor nem fogjuk azt érezni, hogy mi lemaradtunk volna, hisz nekünk is a boldogságunk már végtelen, a mi jutalmunk is fölöttébb nagy, és akkor Isten csak dicsőíteni fogjuk, és magasztalni, hogy megáldotta ezt a testvért is, és itt van velem, és megkapta is a jutalmát, és milyen drága és milyen nagy Istennek a kegyelme, hogy őt is megáldotta, és őt is felemelte. Minden irigység, minden versengés távozzék tehát el a mi szívünkből. És szolgáljuk az Urat őszintén, örömmel, hálaadó szívvel. És amikor most imádkozni fogunk, testvéreim, imádkozzunk és magasztaljuk az Urat, ami Istenünket az ő kegyelméért. Hogy megadja, és még többet is ad. Nem annyit ad nekünk, amennyit érdemlünk, hanem többet ad. Eláraszt az ő gazdagságával, hogy nem felejti el azt, amit teszünk, hanem kegyelméből megáld és megjutalmaz bennünk. Ugyanakkor szolgáljuk őt szívesen. Nem morcogva. Nem a szolgálat és a hívő élet nehézségeire panaszkodva. Nem azt nézve, hogy mi a hő napon a szolgálat terhe alatt roskadoztunk és fáradoztunk, és másoknak milyen könnyebb, és nekik is megbocsátott az Isten, és felemelte, és meggazdagította, és megáldotta őket. Ne legyen a szívünkben ilyen keserűség, hanem szolgáljuk őt szívesen, minden versengés és minden önzés nélkül. Nézzünk a mi Urunkra, aki uralkodik, akinek az országába kerültünk mi is. Szolgálatunkban pedig tekintsük példaképünknek az Úr Jézus Krisztust. Figyeljük meg, hogy ez a gondolatmenet lényegében ott ér véget, hogy az Úr Jézus, amikor Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványát, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik. És átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Az Úr Jézus a példakép. Ő nem a megjutalmazásra tekintett. Ő, amikor Isten formájában volt, nem tekintette ezt zsákmánynak, megragadnivalónak, hanem lemondott erről. Megüresítette önmagát. Ember lett, és ember mi voltába szolga lett. És olyan szolga lett, aki meghalt értünk. És egy új lelkületet hoz be a tanítványok életébe, és új látásmódot. Nem a megjutalmazásról van itt szó, nem a versengésről van itt szó. Péter, azt hagyjad, az meg lesz százával és ezreivel. Ne ez a lelkület legyen, hanem aki nagy akar lenni, az legyen kicsi. Aki győzni akar, az szenvedjen. Aki engem akar követni, az vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Szolgálatunkba tekintsük példaképünknek az Úr Jézust. És dicsőítünk téged, magasztalunk azért, amit ma is láttunk és hallottunk rólad, hogy kegyelmes vagy, irgalmas vagy, és szíved örömét találod abba, amikor felemelheted a bűnöst, amikor megjutalmazhatod, amikor kegyelmességet és irgalmasságot gyakorolhatsz. Urunk, mi vagyunk ezek a bűnösök? Mi vagyunk azok, akik nem érdemeljük meg azt a jutalmat, és azt a kegyelmet, amiben részesedtünk. De hálát adunk ezért. És szeretnénk téged hűségesen, odaadóan, örömmel teli szívvel szolgálni. Segíts erre bennünket. Amint eltávozunk, legyen a te áldó kezed rajtunk. Őrizzen meg a bűntől, adjon erőt a kísértésekben, és erőt a szolgálathoz. Amen.